Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrenddel, továbbra is könyvet ajánlunk. Olyan könyvet, amely egy bizonyos generáció tagjainak nagyon sok emléket eleveníthet fel, mindenki másnak pedig segítséget ad, hogy megértse ezt a korosztályt. Olá Andrea interjúja.
Aki nem lép egyszerre. Rist Lilla könyvében a 80-as évek végén járunk, a debreceni egyetemisták készülnek a vizsgáikra, vitáznak, buliznak, figyelik, hogyan fordul éppen a világ körülöttük. Egyesek forradalmárok lesznek, mások besugók, közben minden este szól a zene, elzsongít, elandalít, megfájdít a szerelem, olvassuk a fülszövegben. Még egy fontos vetülete van ennek a történetnek, hogy a regény szereplői számára túl közel vannak és kitörölhetetlenek az élmények a katonaságról, sőt, némelyikük életét örökre meghatározza mindaz, ami a laktanyában történt, de jobban foglalkoztatja őket, ami Budapesten készülődik, ők is ott akarnak lenni, amikor végre történik valami. A szerző, Rist Lilla, újságíró, adódik tehát a kérdés, hogy miért és hogyan született meg ez a könyv.
Egyszerre csak könyvé érett ez a történet, amit így hordoztam magamban hosszú éveken keresztül, és mindig is éreztem, hogy ez egy fontos időszaka volt az életünknek, de nem voltam készen, vagy a helyzet nem volt készen arra, hogy ebből történet legyen, meg talán bátorságom sem volt hozzá, hogy belekezdjek, de aztán jött egy kiadói felkérés, hogy nincs a kedvem regényt írni, és hát volt kedvem regényt írni, és az első sztori, ami megszületett ebből, az a François kirohanása története, amit felszoktam olvasni ilyen könyvemutatókon, gyakorlatilag a köré kezdett el fölépülni ez a regény.
Fontos, hogy honnan rohan ki, és milyen következményei vannak annak.
François kirohanása arról szól, hogy 85. augusztusában bevonulnak katonának az előfelvételis fiatalok, és elkezdődik a kiképzésük, és ez olyan fajta szabadságvesztéssel jár, amit François egyszerűen nem tud elviselni, vagy úgy érzi, hogy ez elviselhetetlen, amihez hozzájön egy pici magánéleti válság is, és akkor egyszer csak megőrül kicsit, és kirohan, megpróbál kirohanni egyszerűen a laktanyából, ami természetesen nem sikerül. De hogy közben az őrnek cselekednie kell, és lőnie kell rá.
Teljesen vétlen abban, hogy ennek a kirohanásának a következménye egy borzasztó tragédia.
Igen.
Ez egészen döbbenetes, ezt szerintem nem meséljük el, de kanyarodjunk vissza oda, hogy mondtad, hogy régóta érik ez a történet, és most katonaságról beszélünk. Ugye az ember azt gondolná, hogy egy nőben, ráadásul egy olyan nőben, aki a Nőklapja újságírója volt évtizedekig, és rengeteg női történetet is írt, azt gondolnánk, hogy egy regény az biztos, hogy nem fiúkkal fog foglalkozni. Ez az egyik kérdés. A másik, hogy mi volt az az alapérzés, ami miatt úgy érezted, hogy előbb-utóbb ebből valami lesz? Mi minden volt benned akkor?
Hát akkor erre a másodikra válaszolok először. Leginkább ennek a korszaknak a felszabadító, lelkesítő mámora, ezt tudnám mondani, az, amit hurcoltam magammal.
A rendszerváltás időszakában.
A rendszerváltás időszakában vagyunk a regényben 85-től 89-ig. A valóságban én 87-től 92-ig voltam egyetemista, és ahogy az egyik csoporttársam fogalmazott, egy ilyen kegyelmi időszak volt, mert nem egyszerűen csak fiatalok voltunk ennek minden jó oldalával, hanem közben a világ is megváltozott körülöttünk, méghozzá pozitívan, és valahogy úgy is éreztük, hogy ehhez a változáshoz mi magunk is hozzájárulunk, hogy az az élmény volt bennünk, meg most is hurcoljuk ezt az élményt mindannyian, hogy van egy nagyon destruktív társadalmi környezet, egy autoriter társadalom, maga a szocializmus, aminek neki megyünk, és az ajtók kinyílnak, és ennek van egy eufórikus élménye, hogy megpróbálunk cselekedni, és akkor sikerül. És ennek a jó élménynek akartam emléket állítani gyakorlatilag, hogy lehet olyan, hogy megpróbálunk valamit, cselekszünk, és akkor ez sikerül. Ez azt gondolom, hogy egy nem mindennapi, tehát hogy mostanában ezt kevésszer éljük meg, de hogy akkor így volt. És nem egyszerűen csak a mi életünkben, hanem társadalmi szinten sikerült, és most, amikor azt gondolom, hogy a tanult tehetetlenség állapotában vagyunk, akkor ez egy nagyon fontos élmény, mert erőt adó lehet olyan élmény, ami segít abban, hogy felkeljünk reggel, hogy értelmét lássuk az életünknek, és ahhoz, hogy ezt máskor is megcsináljuk, ahhoz vissza kell nyúlni ezekhez az erőforrásokhoz, amit akkor megtörtént. Nyilván, ahogy írtam, én is pont úgy átéltem, vagy visszaálmodtam magam ebbe a korszakba, és nagyon jó visszaálmodni magam ebbe a korszakba, és próbáltam ezt az élményt oda adni az olvasónak is.
És akkor essen szó arról, hogy miért fiók, ugyan egyetemisták, akik között te is ott voltál, mert nyilván sokuknak van valós alapja, vagy nem tudom mennyinek, de valamennyinek biztosan van, de hogy ez a katonaság azért, ez egy olyan hely, amiben mi nem nagyon láttunk bele nőként akkor.
Hát ez egy óriási kihívás volt, és nagyon nagy feladat volt a számomra, de hogy az történt, hogy amikor elkezdtem anyagot gyűjteni, vagy visszaemlékezéseket gyűjteni ehhez a könyvhöz, és megkérdeztem csoporttársaimat, évfolyamtársaimat, és hogyha a fiúkat kérdeztem, hogy milyennek voltak az egyetemi évek, mire emlékszik a tüntetésekből, demonstrációkból, bármi magánéleti dolgokból, akkor két mondat után katonatörténeteknél voltunk, vagy olyan szereplőknél voltunk, akiket már a katonaságból ismertek, és ekkor rájöttem, hogy nem tudom ezt a történetet megírni anélkül, hogy ne érinteném a katonaság időszakát, de hogy ugyanakkor megkapóra is jött ez a világ, mert nagyon pontosan bemutatja azt a hierarchikus berendezkedést, amiben mi akkoriban éltünk. Inkubátorszerűen mutatja meg, hogy milyen egy autoriter világ, amiben elveszíted a személyes teredet, amiben nem azt csinálod, amit szeretnél, amiben nem gondolhatod azt, amit gondolsz, mert megmondják, hogy mit kell gondolni, és akkor nagyon szépen meg lehetett mutatni, hogy mindenki másképp reagál az elvesztett szabadság érzésére, és nagyon jól kijöttek azok a szocializációs minták is, amiben most élünk. Ugye ott van Bismarck, aki megpróbál mindenből kibújni, nem akar részt venni, és ez bizonyos fokig sikerül is neki, könyvtárosként vészeli át a sorkatonai évet, vagy ott van az engedelmesség, Dragon mondja, hogy a legrövidebb út az ágy, hogyha megcsinálod, amit mondanak. Ez a leggyakoribb módja annak, hogy hogyan is menekülhetsz meg a büntetéstől, vagy hogyan élheted túl ezt az időszakot, és akkor vannak azok, akik megpróbálnak hatalmi pozícióba kerülni, és így kontrollálni a helyzeteiket, de hogy egyik se a szabadságnak az igazi útja. És hogy gyakorlatilag, ha megnézed, akkor ezek a minták azok, amik most is játszanak, amiket most is láthatsz. Az engedelmesség, a kibújás, a hatalmi pozíció megszerzése egyik se a valódi szabadságot jelenti, kicsit magyarázza is, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk.
És a François, akit emlegettünk már, ő a lázadó?
François egy ilyen nagyhangú, vehemens, nagyon intelligens, nagyon okos, hangosan énekli a Marseillaise, tehát hogy egy óriási szabadságvágy van benne, és nem véletlen, hogy nem, amikor valami nagyon más történik itt a katona életben, akkor ez egyszer csak nem működik. Tehát, hogy folyamatosan elkezdik szivatni, ő mossa föl a padlót, tehát, hogy folyamatosan kivívja hát a figyelmét is a másoknak, de valahogy így beleakadnak folyamatosan, és ez aztán teljesen kiborítja, és ez vezet ahhoz, hogy akkor eljön ez a pillanat, amikor megpróbál kimenekülni ebből.
Viszont azt még mindig nem tudom, tehát azon túl, hogy a katonaság adta ezt a metaforát tulajdonképpen, azon túl miért nem írhattál egy lánytörténetet?
Hát ha egész őszinte akarok lenni, akkor volt benne egy eltávolítási szándék is, hogy ne én magamat írjam meg, a saját örömöm és fájdalmam írjam, hanem egy másik szemszöget választak, vagy egy másik szempontot választak, és itt jött kapóra a katonaság és a fiúknak a szempontja, ami egy másik megvilágításba helyezte ezt az egész történetet, de hogy közben nagyon nehéz volt megugrani azt, hogy megérteni, hogy hogyan is működik ez a sorkatonai élet, de izgalmas is volt ugyanakkor bevonulni a Magyar Névhadseregbe 1985 augusztusában, és az is nagyon érdekes volt azzal szembesülni, amikor írtam, hogy vajon ezt leírná egy pasi ezt a mondatot. És akkor az elején húzkodtam kifelé a mondatokat, hogy ezt se írná le, meg ezt se, meg nem fogja azt mondani, hogy ezt éreztem, hogy, és nem fogja elmondani, hogy miért csinálta azt, mert nem fogja érzelmileg megindokolni, hanem csak csinálja. És ezért van az a regényben, hogy néha a villamos csörtetéséből lehet érezni azt, hogy a D milyen lelkiállapotban van épp, hogy rohan a debreceni villamos, és nem azt mondja, hogy úristen, el akarok menekülni, és nem akarok az apámmal szembesülni, hanem csörteti és rohan a debreceni villamos vele.
Azon gondolkodom, hogy egy ilyen 18-20 éves korosztály mit érzékelt abból, ami egyébként nyomaszthatta volna őket. Érezték konkrétan, hogy nem jó ez a rendszer, hogy már elég?
Abszolút. Uh-huh. Tehát, hogy mindannyian azt éreztük, hogy ez így nincsen rendjén. És itt a bölcsészkaron meg folyamatosan ezzel foglalkoztunk, történelmi, irodalmi, politológiai kérdésekkel. Folyton szembe jött velünk a polgárosodás kérdése, a modernizáció kérdése, filozófiai kérdések, ideológiák, ugye Bismarck pont az, aki filozófia szakos, tehát hogy ez egy érzékeny kis réteg volt, aki érzékenyen reagált arra, ami történt, és pontosan érezte és figyelte is mindenki azt, hogy mi történik az aktuál politikai szinten. Voltak, akik pártagok voltak, és úgy onnan nézték az eseményeket, voltak, akik meg kívülről nézték, hogy mi történik, vagy ellenzéki szemmel, vagy ellenzéki oldalról, mert olyan családból jöttek, ahonnan ezt hozták, mint ahogy D is egy ilyen családból jött, ugye az édesapja az részt vett az 56-os forradalomban, és református, és egy egészen más szemlélettel indult neki a világnak. Tehát, hogy igen, pontosan érezte mindenki, hogy ez nem jó, hogy ez valójában egy diktatúra. Mindenki foglalkozott 56 kérdésével, és jártak tüntetésekre, vagy jártunk tüntetésekre. Tehát egész pontosan éreztük, hogy ez így nem jó. Lehetett látni, hogy a gazdaság hogyan omlik össze. Ez is volt egy része a történetnek, és lehetett érezni, hogy itt a szovjet hatalom fennhatósága alatt élünk és csináljuk azt, amit mondanak nekünk.
Ugye a katonaság az egy keret, ezzel indul a regényed.
Folyamatosan váltogatom uh-huh. az idősíkokat, a katonaság és az egyetemi évek jelentik ezt a két idősíkot, amit váltogatok. Ennek volt egy praktikus oka, hogy lett ez így, és úgy lett, hogy egyszer csak annyira telítődtem a katona élményekkel, tehát hogy annyira borzasztó volt belegondolni abban, hogy is zajlott ez, hogy muszáj volt nekem is kilépnem. Én is megpróbáltam kilépni, és arra használtam ezt a helyzetet, hogyha már lett így ez a két időség, hogy megmutassam, hogy nem tudjuk megérteni a jelent anélkül, hogy a múltba nem mennénk vissza. És mivel váltakozik ez a két időség, történnek olyan dolgok a regény olvasása közben, már az egyetemi évek alatt, amit abban a pillanatban nem értesz, hogy miért úgy van, csak majd később fog kiderülni, mikor oda jutunk a katonaság idősíkján, hogy hogy mi is történt ott korábban. Volt benne egy ilyen játék is, és az a cél, hogy így plasztikussá váljon, hogy miért is nem lehet megérteni a jelent, anélkül, hogy vissza ne néznénk a múltba. Nekem ez azért is volt fontos, mert a szabadságnak két különféle szintjét lehetett megmutatni. A katonasságban, ami egy nagyon alacsony szintje a szabadságnak, és az egyetemi évek, ahol egy sokkal magasabb szintű szabadságot lehetett megélni, de hogy mégis volt benne az, hogy de itt társadalmi szinten mégsem vagyunk szabadok, és hogy menjünk és csináljuk, és legyen másképp, de hogy ez még mindig nem az volt, amit szerettünk volna. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem létezik olyan, hogy tökéletes szabadság, hanem hogy vannak szintjei a szabadságnak, és hogy hogy éljük meg azt, az is egy fontos része. Hogy találjuk meg az adott helyzetben a szabadságunkat.
Amikor az egyetemi életről írsz, és a vizsgákról, a vizsga előtti szorongásról, a megkönnyebbülésről vagy nem, akkor ennek volt-e plusz üzenete azon túl, amit egyébként jelent, hogy mindenkinek ekkor összeúrik a gyomra, hogyha erre az időszakra gondol?
Nem. Ez volt az élet, hogy bemegyünk a vizsgára, és előtte szorongunk, és utána megkönnyebbülünk, vagy nem, mert megbuktunk, vagy nem úgy alakultak a dolgok. Annyi talán van benne a vizsgákban, hogy azért nem teljesen úgy van, hogyha sokat tanultál, akkor ötöst kapsz, és hogyha nem tanultál, akkor megbuksz, hanem hogy ott is van egyfajta tanulás ebben, hogy az élet ennél sokkal bonyolultabb, és lehet, hogy halálra tanultál magad, és mégis megbuksz, illetve fordítva. Tehát, hogy ez nem feltétlenül igazságos játék, hanem egy csomó véletlen is szerepet játszik.
Ugye tüntetésekről van szó, amire nagyon készülnek, és van, amikor csalódottak, van, amikor elárulják őket. Tehát, hogy a beszervezés az még működik, vannak még ilyen árnyékok, amik az ő életükre rávetődnek.
Tomika történetében nagyon erősen megjelenik az árulás momentuma, és ugyanakkor az a momentum is, hogy ő teljesen ártatlanul keveredik bele ebbe a történetbe, tehát hogy ő az a kisember, aki meg akarja úszni, nem akar szem előtt lenni, hagyják békén, csak nyugiba akarok lenni, és mégis ő válik egyfajta kicsit tragikomikus, nagyon esendő hősévé a történetnek, kicsit talán mutatja, vagy láttatja vele, hogy nem nagyon tudunk kimaradni a történelemből. Így úgy érintettek leszünk benne, és akkor ezt az egész helyzetet kezelni kell.
Neked ez konkrét élményed volt egyébként? Tehát, hogy hallottál ilyenről abban az időben? Mert itt nagyon vicces, hogy mondják, hogy írjuk meg együtt a jelentést, amit neked majd most, hogyha szólnak, akkor menned kell és vinned kell.
Hát meséltek hasonló történeteket, igen.
Miért írod le a dalokat, a mozgalmi dalokat és egyéb dalokat, amik akkor voltak az egyetemen, vagy amiket énekeltünk? Szóval, hogy miért írod le végig?
Volt olyan mozgalmi dal, amit így leírtam, vagy kikerestem, ugye egész pontosan az internetről, és akkor szembesültem az értelmével. Tehát, hogy ott az írás közben, mert miközben hogy automatikusan énekli az ember, de nem gondolja végig, hogy mit énekel, és volt ilyen élményem írás közben, hogy úristen, de hogy most így hirtelen beugrott egy történet a regényből, amikor hadgyakorlaton vannak, és bort lopnak a tisztektől, és sikerül egy kicsit becsípni, és elkezdenek énekelni, és akkor jönnek a mozgalmi dalok először, és aztán a Kossuth nóta, meg a március 15-i dalok, és akkor úgy fejeződik be, hogy egyébként meg akkor volt épp október 23-a, úgyhogy ezeket a dalokat, mi a mozgalmi dalokat is ilyen idézőjelben énekeltük akkoriban, és most is, ha együtt volnánk, akkor lehet, hogy ezt megtennénk, és valahogy így éneklik a szereplők is idézőjelben ezeket a mozgalmi dalokat, amik egyszer csak átcsapnak ilyen március 15-i dalokba, aminek hirtelen aztán egy másik jelentése lesz.
És fontos beszélni arról, hogy ezekben az években, amit mondtál, hogy 85-től 89-ig jutunk, hogy mi történik az országban. Mert ugye Budapestre jönnek, Debrecenben vagyunk a Debreceni Egyetemen, előtte ugye a katonaságnál. Az hol is van?
Zalatördét írtam a regényben, jelezve, hogy azért nem ez történt. Tehát, hogy ez mégiscsak egy fikciós történet. Valójában a debreceni előfelviteléseket Zalaegerszegre vitt, ezt nem nehéz kitalálni, de hogy akartam jelezni a név változtatásra, hogy nem így történt, nem ez volt, nem azok, nem úgy, nem akkor. Tehát, hogy nyilván a képzeletnek nagy szerepe volt abban, hogy mi történik az alatördei laktanyában.
És akkor mindeközben Budapesten?
Budapesten zajlanak a tüntetések, vagy a nagy részük ott történik. Van ebben egy ilyen vidékiség érzés, és hogy mi nem ott vagyunk, ahol az események történnek, de hogy szeretnénk ott lenni, és a regény szereplői is ezt akarják átélni, és ezért mennek Budapestre, hogy itt vagyunk, benne vagyunk, részesei vagyunk az eseményeknek.
És ezt te megkutattad? Mert hogy nem emlékezhetsz mindenre, gondoltam én, vagy nem tudom, hogy te voltál letüntetésen, tehát hogy mennyi ebből a személyes élmény, csak mert hogy elvittek embereket. Szóval, hogy volt ennek kockázata?
Hát mindig volt kockázata, a 86-os Lánchidi csata, amiben Atomika is belekeveredik, ott az történt, hogy a rendőrök végigverték a fiatalokat, akik megérkeztek a Lánchídon Pestről Budára. Ezeket lehet tudni azért fekete dobozos felvételekről, lehet tudni beszámolókból. Tehát ezeket igen, meg kellett kutatni, egy kicsit utána kellett nézni, de hogy ebből is már nagyon sok minden rajta van az interneten, tehát hogy hozzáférhető, nagyon sok fotó is hozzáférhető, ahol látszik, hogy ezek a tüntetések hogyan zajlottak. 89. március 15-én fejeződik be gyakorlatilag ez a történet, és szerintem van ebben egyfajta történelem értelmezés is, hogy a rendszerváltásnak az eddig tartó időszaka az, ami nagyjából egységesen és ilyen tiszta szívvel történik, nem tudom másképp fogalmazni. Utána elindulnak a kerekasztal tárgyalások, és már nem a szabadságról kezd szólni ez a történet, hanem a hatalom átvétel módjáról, a hatalom gyakorlás új módjáról kezd el szólni, amiben már rengeteg ellentmondás van. Ott már nagyon sok minden összekuszálódik, és az én értelmezésemben addig tartott az az időszak, amíg tisztán és együtt tudtunk a rendszerváltás folyamatában részt venni.
Rist Lilla újságíróval, az Aki nem lép egyszerre című regényszerzőjével Olá Andrea beszélgetett. Most pici szünet, aztán már a kultúra lesz a középpontban, maradjanak